Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött, nagy területen, főként a Dunántúlon meg is szűnt, felfrissült a vegetáció, írta a Hungaromet ZRT. Az őszi vetések a csapadék hiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak. Komoly kihívások érik az európai autógyártást és benne Magyarországot, mondta Orbán Viktor Győrben az Audi Q3 modell sorozat gyártásának elindítása alkalmából rendezett ünnepségen. A miniszterelnök kiemelve, látva az európai autóipar és az egész globális autópiac helyzetét, a leginkább versenyre épülő szakma napjainkban nem az országot irányító politikusoké, hanem az autógyártóké. Magyarország és az Audi koncern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is, adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát, jelentette ki a kormányfő. Az Audi számunkra szívügy, fogalmazott. Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A strasbourgi plenáris ülésen 553 képviselő szavazott, az indítványt 175-en támogatták, 360 képviselő ellenezte és 18-an tartózkodtak. Ukrajna újabb 1 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól a befagyasztott orosz vagyonokból származó hozamokból, adta hírül az ukrán miniszterelnök. Ezeket az összegeket Ukrajna ellenálló képességének növelésére és az ország mielőbbi újjáépítésére fordítják, hangsúlyozta Denis Mihal. Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. 3 héttel később súlyos sérülései következtében elhunyt a beregszászi kórházban. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook posztban. Magyar Levente közölte, azonnal berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzó tisztek kényszersorozás közben megvertek egy magyar férfit, aki később belehalt sérüléseibe. Felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba venni és nem akart részt venni ebben az esztelen ördökésben, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kárpátaljai magyar férfi családjának. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcvezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukránpárti politikája a gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Befejeződött a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékának ellenőrzése, közölte az MNB a Facebook oldalán. A Magyarországon őrzött 94 tonna 730 kiló aranytartalék kifogástalan állapotban van. Kisebb része, 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban. A tájékoztatás szerint Varga Mihály jegybankelnök hivatalba lépését követően rendelt el az aranytartalék auditját, amely kiterjedt a készlet tömegének pontos ellenőrzésére is. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papíralapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végéig lesz beváltható. Új programot indított a kormány, amelynek keretében naponta melegebb édet biztosítanak a hajléktalan embereknek a következő 3,5 évben, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. 43 szervezet csatlakozott a programhoz, és összesen 98 ételosztási pontot alakítottak ki, így naponta akár 5000 adag élelmet is ki tudnak osztani, ismertette Fülöp Attila. Legalább 10 millió, legfeljebb 500 milliárd forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásait, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos Energetikai Program legújabb felhívásának tervezetett társadalmi egyeztetése indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéseihez kínál támogatást. 3 milliárd forintot a vízi közműszolgáltatók berendezéseinek, képészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el. Végül az időjárásról. A sok napsütést gomoly felhők zavarják majd, amelyekből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A kezdetben élénk szél, délutára mérséklődik, gyengül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kieg a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet. Kieg a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint odaadni magunkat annak az örömnek, hogy megjelent közöttünk üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Vallja Szeretet Hittan című könyvének bevezetőjében Enzsöl Ellák. Majd így folytatja. Aki hisz, az a teremtő szeretetben keresi létének végső értelmét. Kapcsolatot keres azzal az ismeretlennel, aki megszólította őt. Számára minden valóság beszédes jel, egy nálánál nagyobb titok szolgája. Neki a látható nem más, mint a láthatatlan nagykövete. Enzsöl Elláknak ezekkel a hitvalló mondataival ajánljuk műsorunkat hallgatóink figyelmébe, melynek végén újból megajándékoz gondolataival. Arról beszél majd, miért szereti a napfényt. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Egyházi évünk rendje szerint július hónapot Szent Kozma és Damján ingyenes orvosok emléknapjával kezdjük. Életüket azzal koronázta meg Isten, hogy halálukban is Krisztusról tehettek tanúságot. Diokleciánus császár alatt elnyerték a vértanúi koronát. Műsorunk mai illusztris vendége is orvos. Kisida Elek sebésztanár, a Budai Irgalmas Rendi Kórház nyugalmazott főorvosa, aki ebben a hónapban, július 22-én betölti 89. életévét. Sok ezer beteg köszönheti neki gyógyulását, életét. Hite, ember szeretete, társadalmi érzékenysége folytán olyan orvos, aki nem csak a test, hanem a lélek gyógyításához is kiválóan ért. Minden lépését szigorú értékrend, elkötelezettség határozza meg. Az a magyar értelmiségi, aki tudja, hogy hol a helyünk a világban, s aki tudása, képzettsége, műveltsége gyarapítása mellett megmaradt gondolkodó, becsületes, felvidéki magyarnak és görögkatolikusnak. Egyik nyáron elkísértük szülőfalujába, Viszlóra, hogy megismerjük azt a varázslatos világot, amely a sebész egyetemi tanárt bölcselévé nevelte. Első utunk a szülői ház portájára vezetett, ahol elkezdtük az emlékek felidézését. Utána felsétáltunk arra a dombra, ami a falu közepén emelkedik, rajta a templom és a temető. A környezet is inspirálta azokat a gondolatokat, melyeket ott osztott meg velünk Kisida tanár úr. Ezeket most önök is hallhatják.
Úton útfélem mindig beleütközünk abba a kettős megítélésbe, hogy mi a fontosabb a ma embere számára. Az ész, az ismeret, a tudás, a képzettség, vagy a tartás, a dolgok igazi rendjének fölismerése, a helyes morális döntések meghozatala, az egész élet értelmének a megtalálása, vagy elvesztése. Ez egy falusi közösségben, ahol ennyire közel van az élet meg az elmúlás egymáshoz, mint ahogy ez itt látható, nem csak az évszakok változása, a mögöttünk lévő temető, az ismerős nevek, évszámok, az emlékek, kik is voltak, és a magunk életének azóta eltelt bizonyságai, vagy éppen bizonytalanságai, mind-mind az embert a saját maga eszméinek, tévedéseinek a egyeztetgetésére kényszeríti. Újra és újra mérlegelés tárgya, hogy mire dobjuk rá ezt az egyszeri betyár életünket. Városi ember lettem, és ott az ismeretek, a tudás, az ész, a műveltség, az első számú, vagy talán egyetlen mérce volt, és aztán szép lassan rájöttem, hogy az ész egy nagyon fontos mondat lesz. Az ész a morális döntések kényszere alul nem ment föl. Nem ment föl. És rengeteg nem elegendően védhető döntést hozunk városban, csak arra hivatkozva, hogy mi ezt nagyon tudjuk, hogy hogyan kell jól járni. Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk. Itt falun, ahol a küzdelem a természettel, a másik emberrel, uram, bocsá, az Istennel, a sátánnal, napi feladat. Mindig szembesülünk azzal, hogy mit akarunk kihozni az életünkből? Az ismeretek bővítése, de jó, hát ez egy orvos számára fontos, nagyon sokat kell tudni, de az a második vonalbeli hadrend, hogy tudom, mikor milyen műtétet és hogyan kell véghez vinni. De az életnek az igazi tisztelete, tekintélye, segítése, hogy érvényre jusson, egy másik ember élete kifusson, Istennek elfogadható legyen, az a háttérben ott mozog. Az ember, a beteg ember tisztelete, méltóságának a tiszteletben tartása, első rendű orvosi morális feladat. Igen, az ész nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez így van. Aki ezt nem tudja, az lehet jó iparos, mesterember, nagy orvos, nem. Mai napig falusi emberek kései utódjának tartom magam, jól lehet, az egész életemet városon töltöttem, és akút sebészeti műtőben töltöttem éjjel és nappal, sürgősséggel is, nem sürgősséggel esetleg. A dolgomat itt tanultam meg, hogy mi a dolgom az életben, Viszlón. Ha elmúlóban is van ez a falu, amit én kaptam, az majdnem minden volt ahhoz, hogy ezt az egész eddigi életemet keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzem be, hogy a görögkatolikus imádság mondja, vagy legalábbis remélem, hogy gyötrelem és szégyen nélkül végezem be. Hiszen a beteg ember tisztelete, az az élet tisztelete, az Isten rendjének az elfogadása, a magam emberi méltóságának a fölmutatása és tisztességének a bizonyítása. Hogy az ember a beteg embert sorstársának, erkölcse, próbakövének tekintheti. Aki csak pénzforrást lát egy műtétben magának, az megbukott, akár mekkora brilliáns sebész is lenne amúgy, manualitás szempontjából. Egy falusi gyerek nem hiszem, hogy túl gyakran futott volna ilyen tévútra, ha igazán falusi gyerek volt. A sebészek átlag életkorra egy nagyon ijesztő számot olvastam valahol. Ma az akút hasi sebészek, akik a frontvonalbeli akút halasztást nem tűrő műtéteket végzik éjjel és nappal, esetleg mostoha körülmények között, 49 év, ez világ botránya. Megeszi őket a felelősség, az esetleg maguknak fölrótt elégtelen teljesítménynek az emléke. Most az, hogy én a 80-at megértem, azért az valamiféle apró kis visszaigazolásnak számít a számomra, hogy talán nagyon-nagyon nagy gazemberségeket csak nem követtem el. A felkészülés mellett azt a állandó készültségi hajlandóságot, hogy bármikor szólt a telefon, akkor azt fölvettem és teljesítettem a feladatot, amit a helyzet kirót rám. Ilyen megnyugtató emlékekkel jövök ide vissza, elszámolni a falumnak, végig jöttem ma reggel is a falu felvégétől az alvégig, és nézegettem be a portákra, mint gyermekkori emlékeim bizonyítékaira és helyszíneire, és úgy, hogy elszámolgattam nekik, hogy azért nem hoztam rátok nagyon nagy szégyent. Talán nem, talán nem. A sikeresség és az üdvözülés egyfajta vonalnak a két vége, két botrányos vége. A sikeresség az elviheti az embert a Harvardra, engem is meghívtak oda, mamut ösztöndíjjal marasztottak, egy fél éves kísérletes sebészeti tevékenységem után, egy mamut ösztöndíjjal, maradjék, nem menjek én csak haza Magyarországra. Mondtam, hogy de én megyek haza. Utolsó nap még beszaladtam az titkárságra elbúcsúzni, szünnap volt, le volt téve egy hatalmas boríték tele pénzzel. Még egy utolsó kísértés. A munkámat, amit ott elvégeztem, a legmagasabb minősítésben fogadták. Eszem ágában nem volt maradni. Nem, mintha ott nem lehetne üdvözülni a sikeresség mellett, hanem nekünk a gimnáziumban volt egy olyan magyar tanárunk, aki úgy tudta elmondani a magyar költészetnek egy-egy sorát, hogy a hideg járt a hátunkon. Én nekem az a sor, amit a magyar tanárunk annak idején, mert még az általános iskolában volt, hogy de látod amúton a téli világot, már hótakará el a bércitetőd. Ilyen sort az angol líra vagy nem tud leírni, vagy én nem tudtam elolvasni még sose ilyen lélekkel, mint ahogy ezt itt egy magyar költő megfogalmazta arról, hogy az élet mulandó. El kell a végén valakinek valamivel számolni. De az élet szép. Mert egy ilyen nyelven, mint a magyar nyelv, különösképpen szép tud lenni a valóság is, hiszen hát a magyar nyelv az a síp mellett orgona. A sorsunk, a történelmünk, aminek én a folytatása vagyok, és nekem dolgom van, akik már régen odaállt vannak 100 meg 1000 év óta, azokkal szemben nekem folytatólagos kötelezettségeim vannak itt. Eszem ágában nem volt maradni, akár mekkora ösztöndíjjal marasztottak. Meg voltam tisztelve, köszönöm, nem fogadtam el. Itt nehéz sors várt mindannyiunkat, hiszen akkor a rendszerváltozás elején voltunk, és bizony újra kellett szervezni sok mindent a haszonelvűség mellett az orvosi etikát, amely orvosi etikának az újra szervezése során az etikai kollégium és a Magyar Sebésztársaság egyben elnöke azt gondolhattam, hogy azt se tudja, hogy a világon vagyok. Fölhívott telefonon aznap este, hogy szeretne, hogyha én lennék a titkára. Hát ennél nagyobb megtiszteltetést. Kis kezdő voltam, akkor nem kezdő, de nem voltam beérett, befutott sebész. Hát az egész életemre pecsétet, igazolást adott ki, hogy öreg, jó helyen mozogsz. Mert akkorra már többnyire vizsgázgattunk az előző rendszerben. A rendszerváltozás pillanatára a nagy változtatásokat le kellett zárni. Addig kellett vizsgázni. Utána már minden más lett. Hát hol akartam én lenni, ha nem itthon? Igazán a boldogságunkat befelé éljük, nem kifelé. Befelé kell elszámolnunk, meg fölfelé. de a külsőségekben, hogy mire vittem, mennyi pénzem van a bankban, vagy itt-ott, vagy amott, jelenték, lényegtelen. Nincs jelentősége. Ezt már mondtuk többször, az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez elég jó program. Mert amit nem magamért teszek, hanem önzetlenül egy ügyér, egy másik emberért, az elég jó nyomalatban. Amit a magam dicsőségére, egy hírnevére, boldogulására, hasznára teszek, hát az még lehet, hogy még a serpenyőnek a másik oldalára is kerülhet esetleg. De ezt úgy igazán hinni, érezni, csak ilyen templom tövében, meg a temető közelségében lehet, amikor az ember kimegy, mint én is ma reggel, kora hajnalba kimentem oda, és megnézegettem, olyan régóta vártam megint szembesülni a sírokkal, ahol amerikás magyaroknak a sírját látom, édesapámét, nagyapámét, édesanyámét, akinek a nagy és kisbetűk nem mindig jöttek be, mert annak idején, a kommun idején a tanítóbácsit, mivel nem egészen jó viselkedett 19-ben, elkergették a gazdák, és utód nem egészen korán jött, úgyhogy a nagybetűk egy része édesanyámnak kimaradt. De ő azért azt tudta, hogy mégis mire kell figyelmeztetni. Szebben mondta, de hogy jobban hason Veres Péterrel mondom inkább ki. Veres Péterrel, akit ma nem emlegetnek már, mert egy durva parasztót. Hoppá! Az egész rendszerváltozásnak a leghitelesebb emberre talán mégiscsak ő volt, aki azt mondta, megdögölni lehet, de rongyemberré válni nem lehet. Pont. Tiszta beszéd. Most akkorra az országi nagy része, majdnem teljes része levizsgázott. 90-re, az addig eltelt időről mindenkinek volt egy látlerete. Vagy papíron, vagy bévül, mindenki tudta magáról, hogy mit végzett. Tiszta lap, újraindulhatsz. Indult is mindenki, aztán újra vizsgázgatunk. Most is, minden nap, azzal, hogy hogyan köszönünk, előre esetleg, vagy egyáltalán nem, vagy kinek köszönünk, és kinek nem. Kin könyörülünk, és kin nem. Ha megkérdezi a beteg, hogy mivel tartozom doktorra, akkor mit mondunk? Én azt szoktam mondani, hogy semmivel, természetesen, semmivel. Örülök, hogy segíthettem. Volt egy kollégám, aki nagyon sokra vitte, nagy professzor lett. Akkor őt kérdezték még, hogy mivel tartozom, akkor azt mondta, hogy mennyivel tartozom. Hát, amit magának az egészsége ér. De ezen egy kicsit elképedtem, szóltam is neki, te figyelj, én nem erre tanítottalak téged. Igaz, hogy nem lettem klinika professzor, de azért mégis. Semmivel nem tartozik neked. Te tartozol a teremtődnek, hogy adhatsz. Na, ez morális lecke, de körülbelül ezt gondolom. Aztán, hogyha valaki tudja, akarja, fölfogja, hogy mit is kapott vissza, hogy szószoros értelmében az életét kapta vissza, az egészségét, akkor az úgy is megtalálja módját, hogy a szívébe zárja azt a doktort, és valahogy, lehet, hogy majd csak odaállt, hogy azt mondja, de uram, majd még jön ez az ember út utána, majd annak az, hogy már valamit tudtam, majd radíroz egy kicsit. Lehet, ki tudja, nem ránk tartozik, de viselkedni meg kéne tanulni azért nekünk most egy kicsit ezután a nagy-nagy turbulencia után, amit rendszerváltozásnak, megújulásnak, meg mindenféléknek hívunk, viselkedjünk, próbáljunk meg viselkedni.
Ezsöl Ellák Napfény címmel írt elmélkedésével kívánunk minden hallgatónknak testi felüdülést, lelki feltöltődést és örömteli egyházi élményeket ezekben a napokban. Ezsöl Ellák gondolatait Ulbrich Andrástól halljuk. Nekik már megadatott Isten színről színre látása, nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészszük a valóságot, és rácsodálkozzunk a teremtett világ ajándékaira.
Napfény. Fekszem a parton, elengedem magam, elhatározom, hogy most semmire sem gondolok, csak szellőztetem a fejem, pihentetem a szívem, hódolok a nyár legfőbb gyönyörének, a napsugárnak. Néhány percig megy ez a relaxálás, de a pszichológusok legnagyobb bánatára hamar megunom. Mert a napfényről, ha akarom, ha nem, Íj és Gyula sorai jutnak eszembe, s már is zsibong az agyam. Próbálom fölidézni a verset, nem maradhatok közömbös vele szemben, hiszen azt csinálom, amiről a napanya beszél. Minden pórusom issza. Ez az igazi ingyenes, mely így jő, így csőstül belénk. Úgy átjár olyan kegyelem, hogy nem hiszem, hogy ne legyen valahol egy örök szülénk. Szeretem a napfényt. Ahogy gyermekkoromban énekeltük ludainkat féltve, hogy süss fel nap, fényes nap, úgy kiáltom most világa a bennem rejtőzködő fény vágyakozását. Süss fel nap, süss fel fényes nap, mert megfagynak az emberek. Fázunk, fázós világban élünk, didereg bennünk a lélek. Semmi reménységünk nem lenne, ha nem élne bennünk a napfény öröme. Az ingyen kapott boldogság, amiért hálát adunk, mint Ferenc testvér, tisztán önfeledt boldogságban, áldást ébrezgető szívvel énekli. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságod, és szépő, és sugárzó nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Ezeknek a napsugaraknak az zúgását hallotta meg Ady Endre is. Ezektől a fényektől lett szájában jó íze Isten nevének. Ettől a ragyogástól született benne a köszönöm tisztasága. Ezért az örömért díséri a napot Sinka István. A fákat bearanyozó fény miatt újong. A fűszálak zöldjét gyöngyel kilakó csillogást tisztel is. Tudja, hogy a nap leghűségesebb üdvözlői a búzakalászok. Sinka István, napüdvözlés. Ettől az égi pompától válik a költő imádkozó emberré, amint a hajnali tündöklés piros zászlaját meglátja, és úgy érzi, hogy pap vagyok én ma, mint aranysarújú napimádó. Sinka István, napimádó. És a valódi pap, a tiszta beszédű ember, Sík Sándor hasonló ujongással néz szembe a nappal. Festmény a verse, inkább nézem, mint hallgatom. Hasad a hajnal, az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap, bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Sík Sándor, szembe a nappal. Aki látott már napkeltét, aki virrasztott azért, hogy a kellő pillanatban ott lehessen, az megérti a költő lelkesedését. A napfény öröme egy földön túli találkozás előlege. Sajnos nincs mindig napfény. Mostanában túl sok a sötétség. Olykor már arra gondolunk, hogy meghalt a nap. Erről a félelemről írt csodaszép beszámolót Oriana Fallaci a nap nélküli élet borzalmától iszonyodva. Fél a műanyag fűtől, a minden parancsot teljesítő robot embertől, és tudja, hogy ez a műanyag világ ráadásul nagyképű is, hiszen a gúny könnyű, a hit nehéz, és senki sem csúfol ki, ha gúnyolódsz, de mindenki kész gúnyolódni rajtad, ha hitvallást teszel. Oriana Fallaci, ha meghal a nap. A napfény reménye éltet minket akkor is, ha fekete felhők árnyékában kell dideregnünk. Gárodi azt tartja az egyház legfőbb feladatának, hogy a reményt láthatóvá tegye a történelemben. Az egyháznak a nap szerepét kell betölteni a világban, bárhogy is erőlködnek az éjszaka csapatai. Mi adhatott erőt annak az ismeretlen fogolynak, aki a varsói gettó falára a következő szöveget írta? Hiszek a napban, ha nem is süt éppen. Hiszek a szeretetben, ha nincs is benne részem. Hiszek Istenben, ha nem is látom. Ki tartja bennünk ébren a reményt, amikor minden okunk megvan a kétségbeesésre? Miért vagyunk a világosság fiai akkor is, ha sötét pincébe zár bennünket a zord idő? bombák hullanak a világba, és mi színes lepkéket rajzolunk. Szörnyeteg indulókat tanítanak szerteszét, gyűlöletre biztató szövegeket sugároznak rádióállomások, és mi mégis azt kiáltjuk világgá, hogy szeress, és légy mindig vidám. Honnan bennünk a szeretet merészsége? Talán infantilizmus áldozatai vagyunk. Nem érezzük a helyzet komolyságát? Nagyon is érezzük. A keresztény ember realista ember. Nem kerget álmokat. Van pessimista realizmus, és van optimista realizmus. A kettő közötti különbséget legérthetőbben a jól ismert tréfa meséli el, amely a pessimista és az optimista Dávidról szól. A pessimista Dávid, meglátva Góliát alakját, csüggedve mondja, végem van, ez a szörnyeteg egy szempillantás alatt fölfal engem. Félelmében feladja a küzdelmet, nem kezd egy eleve kudarcra ítélt vállalkozásba. Az optimista Dávid másként cselekszik. Mihelyt meglátja a hatalmas termetű Góliátot, füttyent örömében és újongva kiáltja, de jó, hogy ilyen nagy darab az ellenfél, őt biztosan eltalálom. Engem nem a felhők befolyásolnak. Én a felhők fölötti sugárzó nap erejében bizakodom, és ezt a reménységet szeretném továbbadni. Keresztény küldetésem egyik legfontosabb hírszolgálata. Elmondani mindenkinek, hogy mit jelent a napfény védelme. Vidám a napszeme, vigyáz reánk még akkor is, míg éjszakában alszunk. Boldog a napszeme, vigyáz reánk, sok éber és alvó boldogtalanra. Erős a napszeme, vigyáz reánk, kik botorkálva hordjuk gyöngeségünk. Vörös Sándor, Naphimnusz. A vidám, boldog és erős nap sugaraiba tartom arcomat. Hiszek abban, hogy semmiféle elemi erő nem teheti tönkre. Hiszem, hogy minden csapás fölött győzedelmeskedik. Fényraktár az emberi szív, összegyűjti a napsugarakat, ezért képes arra, hogy a legsötétebb órában is előkeressen valami tartalék világosságot, s ne hagyja, hogy a feketeség győzzön felette. Isten az én fénylő napom, ő vidámítja meg életemet. Ő az, aki boldogságra teremtett, és ő ad erőt akkor is, ha kialvóban a lelkesedés. Mi botorkálva cipeljük gyöngeségünket, de a nap erős. Valaki vigyáz reám, és vigyáz reád is. Nem úgy, ahogyan én gondolom. Nem akként, ahogy te képzeled. Napsugár ő, megmentő melegség, életet őrző öröm. A lenti fények árnyakkal terhesek, de végül minden fény följut a magasba, oda, ahonnan érkezett.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Műsorunkban megismételjük a március 20-ai összeállításunkat, amelyben áttekintettük a kárpátaljai magyarság jelenét, és foglalkoztunk még az Ima a Békéért nevű kezdeményezéssel is. Elsőként Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallják, akit évekkel ezelőtt kitiltottak szülőföldjéről. Majd Darcsi Kornéliát, a KMKS politikai kommunikációs titkárát hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Azt gondoltuk korábban a 2010-es törvények után, a KMKS székházának a felrobbantása, felgyújtása után, hogy, amit el is mondtam, a 30. közgyűlése, hogy a Kárpátaljai Magyarság történetének a legnehezebb periódusát éljük. Hát ez igaz volt, de csak részben, hiszen utána a következett, az sokkal súlyosabb volt. Ha visszaemlékezünk arra az időszak, akkor azt kell mondjuk, hogy az emberek az elnökválasztás előtt reménykedtek abban, hogy az új elnöknek a megválasztása az változásokat fog hozni az ország életében. Elsősorban mindenki arra gondolt, hogy a keleten lévő háborús konfliktus az feloldódik valamilyen formában, illetve arra, hogy az a sovén politika, amit Poroshenko elnöklésének a végén zajlik, az enyhülni fog. Ugye tulajdonképpen ez derült volna ki abból a politikából, abból a kampányból, amint Zelenszkij elnökjelölt folytatott. És hát végül is nézzük Ukrajnának a történelmet, akkor azt látjuk, hogy az emberek döntő többsége ilyen elnökválasztásakor mindig igyekezett a kisebbik rosszat választani. És elsősorban az volt a választóknak az akarata, hogy ne legyen háború és legyen béke. És emiatt az a politika, ami később bekövetkezett, az nem ebben az irányba hatott. Másik pedig az, hogy mi is, épp úgy, mint Poroshenko megválasztása idején, akivel megalapodást írtunk alá, azt gondoltuk, hogy ez a magyar ellenes kampány az megszűnik, és hát erre is voltak bizonyos fajta jelek, azonban ez sem történt meg. És később ugye egy még rendkívül nehezebb időszak kezdődött. Ennek voltak jelei már a közgyűlésen is, hiszen nem engedték be az országba Kelemen Hunort, az LMDSZ elnökét, aki többször volt miniszterelnöket és miniszter a román kormányban, és ezt tulajdonképpen előrevetítette azt a viszonyt, amit az ukrán kormány a magyarság vonatkozásában képviselt a későbbiekben. De a KMKS-nek az elejét mutatja, hogy ez sem törte meg a szövetséget, sőt a Covid idején is tudtunk működni, sőt olyan segélyakciókat tudtunk szervezni, amely nagymértékben segítette elsősorban az egészségügyi dolgozókat, hiszen nem volt se maszk, se más eszközök, feltétlenül eszközök, sőt, tudtunk vásárolni még lélegeztetőgépeket is. Tehát a KMKS értés működött, amikor megjelentek az apokalipszis lovasai, elsősorban a járvány, vagy aminek a furcsaságait még máig sem tudja senki megmagyarázni. És történetünknek a legjobb eredményet értük el, annak ellenére, hogy igen jelentős volt az ellenszél, és akkor a hatalom pedig olyan eszközökhöz nyúlt, amit korábban azért nem alkalmazott, ez az eljárás, a házkutatások, a politikai vezetőknek a kiszorítása az országból. De ez a szörnyűség megtörtént, és ez egy nagy törés Ukrajna életében, és Kárpátai magyarság életében, és minden megváltozott, nem csak Ukrajnában, egész Európában, az egész világon, és megváltozott a Kárpátai magyarságnak a helyzete is. És azt hiszem, hogy olyan helyzet, mint ami korábban volt, ez már jövőben elképzelhetetlen. Az, hogy mi lesz a jövőben, azt természetesen nem tudjuk, de nem az lesz, ami korábban volt. Ugye átmeneti időszakot, háborús időszakot élünk, de hát most is ugye megvannak az eredményeink, és elsősorban az eredményeink azok, hogy az egész magyar közösség, mint közösség megfogyva már, de törve nem, Kárpátalján megmaradt. Gondoljunk arra, hogy sikerült lebonyolítani a tisztújítást a Kárpátaljai Kulturális Szövetségben. Én nem tudok olyan más társadalmi szervezetről vagy pártról, aki ebben az időszakban ilyesmit véget tudott volna hajtani. Másrészt pedig ugye tovább tudjuk működtetni a magyar kormány támogatásával azok a rendkívül jelentős szociális programokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy intézményeik továbbra is fennmaradhassanak. Működnek az iskolák, egyetlen egy magyar osztály sem zártak be, működnek az egyházaink, működik a Kárpáti Magyar Főiskola, nagy nehézségek között, de működik a színház is, működik a televízió, megjelennek a lapok, ez egy óriási eredmény az élelgátásom szerint. Sőt, mindenfajta nyomás ellenére mi továbbra is kiálltunk a Kárpáti Magyarság jogai mellett, és hát itt a háttérben óriási munka folyt, amik ezeket a kérdéseket különböző európai fórumokon, vagy a ukrán fórumokon tárgyalták. Rossz Ildikó, Cserics István, más szakértők óriási mennyiségű anyagokat gyártottak le ezekben a kérdésekben, és a tárgyalásokon határozottan kiálltunk a jogaink védelmében. És ez is közrejátszott ahhoz, hogy végül is az ukrán parlament ezeken a törvényeken módosított. Ezek a módosítások ugye pozitív irányba hatnak mindenfajta területen, persze nem állítják vissza még azokat a jogokat, amelyet 2015 előtt élveztünk, de hát a KMKSZ erre rá is mutatott. Tehát még ilyen körülmények között is tudtunk eredményeket elérni. Persze nyilvánvalóan mindenfajta tervek végrehajtására, mindenfajta változtatásokra, fejlődésre csak a béke idején van lehetőség. Háború idején a legfőbb feladat a megmaradás, a túlélés.
A világjárvány az ugyanúgy megnehezítette valamennyi embernek az életét, ugyanúgy a mi vidékünkön is. A KMKSZ ebben is próbált segíteni, hisz olyan programot indított, ahol ingyenes oltási lehetőséget biztosítottak valamennyi Kárpátalján élő lakosnak, aki erre önként jelentkezett. Mindemellett számos olyan segélyszállítmány érkezett, amelyek ebben az időszakban próbálták az egyedül maradt idős embereknek a helyzetét segíteni, illetve támogatni, de ugyanúgy az egészségügyi intézmények számára is védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek és minden olyan eszköz, ami szükséges volt például a járvány leküzdéséhez, a lélegeztető gépeken át a KMKSZ-nek köszönhetően jutott el a megyébe, jutott el a vidékre, és büszkék vagyunk arra, hogy segíteni tudtunk. A hatalom azonnal fölfigyelt ránk, és sokkal nagyobb és sokkal durvább eljárásokat indítottak, mint korábban a kisebbségi magyarság intézményei ellen. Elsősorban azokat az alapítványokat kezdték el vádolni, amelyek az elmúlt időszakban mind Kárpátalja megyének, mind pedig az itt élő közösségnek nemzetiségtől függetlenül ugyanúgy gazdasági, szociális és egyéb támogatásokat nyújtott. Nem csak támogatásokat nyújtott, hanem ugyanúgy a kezdetekkor megalakult célokat kitűzve, és ezek mentén igyekezett megvalósítani a kárpátaljai magyarságnak az érdekképviseletét, felszólalni azokban az ügyekben, amelyek a magyarságot érintik. Nyomon követtük a jogalkotási folyamatot, illetve szavunkat emeltük azok ellen a jogfosztások ellen, amelyek megtörténtek az országban. Nagyon bízunk abban, hogy a békével újra helyre fog majd állni a rend, és rendkívül fontos lenne az, hogy visszakapja a KMKSZ az ukrán állam részéről is azt az elismerést és azt a megbecsülést, ami minket megilletne. Kárpátaljai magyar közösség az él, élni akar, és kitart, és ezt a kitartását, ezt egyrészt a saját magunknak, az őseinknek köszönhetjük, hisz tőlük tanultuk, illetve a hitünknek, és már gondolkodunk azon, és pozitívan próbálok a jövőbe nézni, hisz el kell indítani majd egy olyan programot, amivel mindenkit hazahívogatunk, és bízunk abban, hogyha eljön a békének az ideje, újra megfelelően tudunk majd magyarként élni, azokkal a jogokkal, amelyeket már egy Európai Uniós ország fog számunkra biztosítani. Hisz Ukrajna bejelentette csatlakozását az Európai Unióhoz, azt látjuk, hogy az Európai Unió is támogatja Ukrajna csatlakozását. Bízunk abban, hogy a kisebbségi jogoknak a garantálása egy Európai Uniós békés országban valódi közösségi élményt fog adni, és a kisebbségek megmaradását is megfelelően biztosítani fogja. Kitartásból úgy érzem, hogy mi vagyunk a legjobbak, hiszen ezt már sikerült megtapasztalnunk, és azt kívánom, hogy a békés időszakban mindenki térjen haza, és itthon találja meg a helyét, a boldogulását, hisz nem véletlenül teremtett minket az Isten, itt lesz feladatunk. Az, aki most elment, legalábbis külföldön tölti ezt az időszakot, az vértezze fel magát tudással, szerezzen tapasztalatokat, és ezeket hazahozva majd itthon kamatoztassa.
Most Orosz Anikót, a KMKSZ társelnökét, a Kárpátaljai megyei tanács képviselőjét hallják.
A választásokon is a KMKSZ szerintem a legjobb eredményt ért el az elmúlt 30 év alatt, hiszen a maximális teljesítést hoztuk úgy a Beregszázi Városi Tanácsban, vagy a kistérségeknél is, de a megyei tanácsban is egy olyan listával jutottunk be, ami az erőt demonstrálta. És a szomorú az, hogy erre nem úgy reagált az állam, ahogy mi vártuk, hogy lám-lám mi, akik itt támogatjuk az államot azáltal, hogy befektetőket hozunk, azáltal, hogy az ő feladataikat átvállaljuk, hiszen helyettük oldjuk meg a saját problémáinkat, hogy az oktatási óvodai intézmények fel legyenek újítva, az iskolák fel legyenek újítva, hogy megteremtettük a továbbtanulási lehetőséget, hogy statisztikailag és szakmailag is fejlődjenek a gyerekek minden szinten, az óvodától egész az egyetemig. Ezzel szemben egy olyan reakció volt mindenre, hogy megpróbálták mindezt ellehetetleníteni. Mint legitim politikai szervezet, amely 30 éve a politikai térképen fenn van, és a többi pártok átalakultak, vagy megszűntek, újak jöttek létre, ez elfoglalja a megyei tanácsban a megfelelő helyét, és éppen a politikai tárgyalások közepette indítottak támadást, és kényszerítették arra az elnököt, hogy itt hagyja az országot. Ráadásul úgy, hogy eltelt 5 év, az akkor elvitt dokumentumok alapján semmiféle eljárás nem indult, sem a kárpátaljai Jegánede intézmény, sem pedig a főiskoláért jótékonysági alapítványjal szemben. Ez egyfajta megfélemlítési akció volt a kárpátaljai magyar közösség számára. Üzentek azzal, hogy lám-lám, még sincs olyan helyetek ebben a közösségben jogilag, ami illetne titeket. Pontosabban jó-jó addig, amíg a saját akaratból és erőből nem akarjátok képviselni az ügyet, hanem az az elvárás, hogy mindig valahova csatlakozzunk, mindig valakit kérjünk, mint hogyha a jog és a joggal történő lehetőséggel való élés az egyfajta kegy lenne, és egyfajta ajándék, hogyha ők engedik, hogy mi bármit is megtegyünk. Vállaltuk azt a szerepet, amit egy kisebb népségnek mindig is vállalni kell, a hit szerepét az itteni ukrán társadalom és az anyaország között. Szomorú az, hogy a média ezt a hit szerepvállalást és ezt a sok tettet, amit úgy a KMKS, mint a KMKS-hez kapcsolódó társadalmi szervezetek, vagy a Pedagógus Szövetség, vagy akár a főiskola ezt nehezen ismerték el, vagy lassan ismerték el, és vagy nem mindig ismerték el. Egyrészt tudtuk mozgósítani azokat az erőforrásokat, amelyek a határon túlélő magyarok körébe voltak, hisz a KMKS kapcsolati rendszerén keresztül nem csak az anyagországból, hanem a többi helyről is hozott ide támogatásokat. Akik itthon maradtak, azok például a háború alatt adták a lehetőséget és befogadták az embereket, dolgoztak a határon. A pedagógusaink például tolmácsként dolgoztak és segítették a menekülőket, hogy mire Budapestre érkeznek, akkorára valami kép alakuljon ki bennük. Segítettek a papírok lefordításában. Amellett a főiskola összes egysége és más falvak is befogadták. Például tudom, hogy a kollégiumainkban, akik laktak, mondjuk Péterfalván és Dobronyban, ahol szintén van főiskola kollégium, ott a közösség látta el ezeket a menekülteket, itt pedig mi a magyarországi társszervezetekkel együtt, hiszen a magyar állam az nagyon sokat segített ember, mert az ukrán sajtóban ugyan úgy jelent meg, hogy ide csak a magyar civil összefogásból jöttek pénzek, de azért mi, akik ismerjük a helyzetet és hallgattuk a rádiót, tudjuk, hogy a magyarországi civil és egyházi szervezetek nagyon jelentős állami muníciót kaptak ahhoz, hogy ezeket a támogatásokat meg tudják valósítani. Vagy abban is segítkeztünk, hogy az itt élő gyermekek Magyarországon üdülhessenek, pihenhessenek, és nem csak a magyarok, hanem az ukránok is, és ebbe is részt vettünk sok esetben kísérőként, szervezőként. Tehát azt gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk, hanem annak ellenére, hogy ezzel párhuzamosan a jogainkat csorbító törvényeket fogadtak el, amelyben olyanokat mondtak ki, ami soha egy században sem volt, tehát olyan jogoktól fosztottak meg, ami több száz éve már a miénk, vagy akár a Trianon óta mondjuk 1920 óta is rendelkeztünk jogokkal, ezeket megfontoltak. Ennek ellenére józan, higgadt módot mindenki emberségesen, keresztényi szeretettel viseltetett ez alatt az idő alatt, és elviseltünk egy csomó olyasmit, amit esetleg másképp reagáltak volna mások rá. Elviseltük azt, hogy velünk szemben egy média hadjárat indult, ahol a kárpátaljai magyar közösséget egy olyan közösségként festették le, amely az országon belül egy fejlődni nem akaró, egy mondhatnám úgy is, hogy korlátolt emberekből álló személyek, akik veszélyeztetik az ukrajnai szuverenitást. Ez ömlött a médiából 5 éven keresztül, és ezt megtapasztaltuk a menekültektől is, mert aki 1000 kilométerre lakik tőlünk, és csak az ukrán médiát nézte, sajnos az ukrán médiában az elmúlt 5 évben pozitív a kárpátai magyar közösségé, meg úgy egyáltalán a magyarságról Európában nem jelent meg, csak a negatívum, az félve érkezett, és félve szállt le a buszokról, a vonatokról, mert hogy miféle vademberek fogják őket itt várni, és egyáltalán majd milyen sorsuk lesz, és nagyon pozitívan csalódtak sok helyen, és elmondták, hogy ők nem gondolták volna, hogy Kárpátalja ez egy ilyen vidék, és az itt élő magyarok ilyen befogadóak, ennyire civilizáltak, és ennyire tudnak velük együttműködni. Ami egyébként érdekes is, mert végül is, ha meggondoljuk, ránk fogják azt, hogy mi egy egynyelvű, bunkó, befelé forduló nép vagyunk, holott Kárpátalján nincs olyan társadalmi réteg, ahol valamilyen szinten ne beszélne a magyaron kívül egy másik nyelvet. Eltelt 5 év. Még vagyunk. Annak ellenére, hogy azóta volt Covid háború, és bár mondjuk magyarországi médiában is sokszor elhangzik, hogy nem maradt itt senki, én azt tapasztalom, hogy jelentős magyar közösség él, olyan közösség, amely akar élni, és az életérzéseit megpróbálja megvalósítani, a továbbélést vinni. Működnek azok az egységek, szervezetek, iskolák, óvodák, amik voltak, még hogyha fogyva is, de törve nem, teszik és tesszük a dolgunkat, és én úgy látom, hogy mindaddig, míg van igény, addig itthon is van lehetőség, tenni kell, és várjuk a háború végét, hogy utána annak reményében, hogy milyen lesz itt a kialakult politikai-gazdasági helyzet, mert mindig ennek a függvénye lesz, hogy minél többen jöjjenek haza. Vagyis abban reménykedünk, hogy olyan politikai-gazdasági helyzet és politikai berendezkedés lesz a háború végén, amely méltó az európai országokhoz, méltó ahhoz, hogy az európai országok befogadják, és addig olyan jogok és jogrendszer alakul ki, amiben a kárpátai magyarság komfortosan tudja az életét leírni, ahol nem csak magyarnak lenni lehet jogilag, most már lehet, hanem magyarként lehet élni, ahogy ezt kutatásban az egyik szülő megfogalmazta, és ehhez nekünk egyrészt a folytonosságot kell biztosítani, mármint azoknak, akik itthon maradtunk, és továbbra is arra számítani, hogy a folytonosság biztosítása után majd jön egy jobb és újabb, tisztább kezdet.
Pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már szájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.
A budapesti Szent István bazilikában gyűltek össze a jó érzésű hívek annak érdekében, hogy közösen imádkozzanak az ukrajnai békéért. A helyszínen imádkozott Gerevics János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai vezetője, Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója, és Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsi Püspökség pasztorális titkára.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek az volt a feladata a háború első napjától kezdve, hogy segítséget nyújtson azoknak az embereknek, akik menekültek. Azoknak is segítséget kellett nyújtani, akik befogadták őket, ugyanis nem voltak felkészülve arra, hogy ekkora kihívás lesz. Ilyen nagyságrendű problémákat szül a háború. Úgyhogy egyrészt nagy feladat volt segíteni azoknak az embereknek, akik a határ átkelésnél rekedtek, mert sok esetben bizony sebesült, beteg emberek voltak, rokkant emberek voltak, olyan emberek voltak, akik a kisgyerekeikkel menekültek, szinte semmi nélkül, és az első feladat az volt, hogy hát ellátni őket élelmiszerrel, ellátni őket higiéniai dolgokkal, információt nyújtani, melegedő sátrat állítottunk fel, hogy tudjanak megmelegedni, és hát kialakítani valamilyen civilizált körülményeket addig, amíg a határátkelés nem vált sokkal könnyebbé. Utána, vagy mellette az volt a feladatunk, hogy a Kárpátalján körülbelül 220 menhelyet ellássuk. Szükséges azokkal a dolgokkal, amelyek lehetővé tették, hát emberhez méltó körülmények teremtését. Ezekben az óvodákban, iskolákban vagy kollégiumokban, amelyek hát nem voltak, nem arra készültek, hogy több száz embert befogadjanak. És hát persze jöttek a következő feladatok, ezért is nyitott a segélyszervezeti irodát Lemberbe, Kijevbe, mert ezt a munkát ki kellett terjeszteni az egész országra.
Úgy gondoltuk, hogy három borzalmasan hosszú év telt el, és az embernek picit az az érzése, hogy ugyan sokat halljuk a hírekben azt, hogy mi történik a szomszédunkban, de egy picit, mintha már úgy belefásultak volna sokan, és azt éreztük, hogy keresztény emberként nem fáradhatunk el az imádságban.
Úgy érzem, hogy most már tényleg kezd az elviselhetetlen teher lenni nagyon sokak számára. Nincs olyan ember, akit valamilyen módon ne érintene közvetlen ez a háború. Nincs olyan ember, aki valakiért ne aggódna. Nincs olyan ember, akinek valamilyen családtagja valahol kint ne lenne, és ne merne hazajönni. A gazdasági bajokról már nem is akarok beszélni, vagy erről az állandó ideiglenességről. Tehát egy ilyen félelem állapot van, és ráadásul amit megélünk, vagy amit én személy szerint talán a legerősebben megélek, hogy a közösségeink, amik jó közösségek voltak, amikben növekedés volt, már éppen elértük azt, hogy a sok programban egyre jobban megerősödtek az emberek, és ezek a kis közösségek, és hogy ezek is szétrobbantak, ahogy nagyon sok család is szétrobbant, hogy mintha egy bomba hullott volna le a közösségeinkbe, és szanaszét repült mindenki. Most valamelyik nap néztem a listáimat, az egyházközség listát, hogy milyen kis csoportok voltak, vagy hogy kiket viszünk el majd az egyházközségi hétvégére, és hogy ő sincs. Azt fogalmaztam meg magamban, hogy igazából a két világháború sem végzett akkora pusztítást, így közösségi szinten, mint ez a háború. Tehát több ember maradt meg. Inkább volt jövő. És azért imádkozunk, hogy amikor emberi szempontból nem látszik a perspektíva, akkor ezt a fönti perspektívát mégiscsak lássuk, hogy ne veszítsük el a reményt, mert nagyon hiszem azt, hogy Istennek vannak útjai ott is, ahol mi emberileg már nem látjuk.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni, melyben megismételtük a március 20-ai műsorunkat. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátorai